Van egy nagyon erős kontraszt a között, amit az ember állami szinten lát, ami egy ilyen totális autoriter fordulat, ami az országban történt, és mindenfajta demokratikus folyamat elfojtása, és azok büntetése, akik megpróbálnak felszólalni, vagy valamilyen alternatívát kérni, mondani, javasolni, és egyébként helyi gyakorlatok, amikben nagyon jó példákat is látunk, fantasztikus emberekkel ismerkedtünk meg, civil oldalon, önkormányzati oldalon, akik őszintén szeretnének javítani azon, ahogy az ország vagy az ő közösségük működik.
Jó napot kívánok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, nézőinket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Lederer Sándort, a K-Monitor alapító igazgatóját. Köszönjük, hogy eljöttél. Kezdjük azzal, hogy mi az a K-Monitor, hiszen a nézők, hallgatók között biztosan vannak olyanok, akik még nem találkoztak ezzel a névvel.
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást. A K-Monitor egy korrupcióellenes civil szervezet, de ezen belül sok mindennel foglalkozik, informatikai fejlesztésekkel, kutatással, érdekérvényesítéssel, pereskedéssel, sőt társadalmi részvételt erősítő folyamatokkal. Ezt 2007-ben alapítottuk, tehát elég régi szervezet, már azt lehet mondani, és egy teljesen önkéntes civil kezdeményezésből lett egy most már 10 fővel működő civil szervezet.
Tehát egy komoly, nagyobb civil szervezet lettetek, ismertek is azok között, akik a korrupció ügyével foglalkoznak, de hogyan jött az ötlet, hogy te ezzel foglalkozz? Ha jól tudom, nemzetközi kapcsolatok szakon végeztél a Corvinuson. Mesélj, hogy találtad ezt ki?
Igen, nemzetközi tanulmányok szakon. Engem a külpolitika vagy a politika mindig érdekelt, és a közügyek, és amikor a gimnáziumot elvégeztem, akkor úgy gondoltam, hogy valamilyen ilyen külügyi pályán fogok elhelyezkedni, aztán mire elvégeztem az egyetemet, úgy éreztem, hogy nagyon nincs kedvem a magyar kormánynak dolgozni, ez akkor a Gyurcsány kormány volt, és valami nagyobb függetlenséget, szabadságot adó munkát kéne találni, és akkor mindenfélén gondolkodtunk azokkal a barátaimmal, akikkel kb. Akkor végeztünk, és szívesen csináltunk volna valamit együtt, és sokféle ötletünk is volt, ezek közül ami a K-Monitor lett, az volt az egyik, és ennek a kiinduló pontja, vagy a, hát úgy lehet azt mondani, hogy ihletője, egy olyan történet volt, amit te is jól ismersz, a belvárosi ingatlan panamák, a 6.-7. kerületi épület, megsemmisítések, bontások, és miután a környéken laktunk mindannyian, ez elképesztően elszomorított minket, mint állampolgár, és bevallom őszintén, hogy ennek elsőre nem is a korrupciós része az, ami feltűnt, hanem az, hogy ezek a szép épületek eltűnnek, és hogy ez a városrész megváltozik.
Ugye, bocsánat, hogy akik nem ismerik a történetét, itt a Hunvald György vezette Erzsébet városi önkormányzat, és sajnos a Terézvárosi polgármester.
Berók István volt. Igen, Berók István vezető,
ő már nem él, igen. És itt arról volt szó, hogy védett épületeket, ugye ez a terület eleve védett a világörökségi helyszín közelsége miatt, védett épületeket megvásároltak külföldi vagy magyar befektetők, és nagyon sok esetben nem csináltak velük semmit, nagyon sokszor rossz állapotú, de egyébként valaha gyönyörű épületeket, és akkor várakoztak sokszor arra, hogy életveszélyes legyen a helyzet, és akkor már engedélyezhető lett, vagy még ha nem is volt engedélyezhető, lebontották. És akkor civil mozgalom indult, sokan tüntettek, és akkor ez tűnt fel neked is annak idején.
Így van, tehát alapvetően csak annyi tűnt el, vagy az tűnt fel, hogy ezek az épületek tűnnek el. És akkor elkezdtünk, mint egy újságolvasónak utána nézni, és akkor láttuk, hogy emögött tulajdonképpen korrupció van, mert itt nyilván az volt, hogy az önkormányzati vezetés, akiket mondtál, meg a Fürsz György, aki ugye alkupolgármester volt, és egy elég súlyos figura. Ezek összejátszottak ezekkel a befektetőkkel, tehát ez egy teljesen jól megkomponált séma volt, hogy hogyan árusították ki a kerületi
áron alul,
vagyon,
sok
áron
esetben,
alul. Ugye ennek volt egy szociális eleme is, hogy tulajdonképpen a kerületnek az eredeti lakosságának egy jó részétől megszabadultak, és köztük idős emberek, szegényebb emberek, akik ott laktak.
Igen, önkormányzati lakásokban.
Ezeknek egy nagy része önkormányzati lakás volt, vagy nagyon alacsony áron őket kivásárolták, nyomás alá helyezték, tehát lényegében megszabadultak a lakossági részéről, majd ugye ezek a projektcégeken keresztül ezek a befektetők utána építettek mindenfajta szörnyű dolgot, ugye erre mondjuk a Holló utca egy nagyon jó példa, ami egy gyönyörű utca volt, nagyon lepusztult épületek voltak ott, de ahelyett, hogy ezt rendbe hozták volna, hát alig maradt ott valami abból az utcából. Na mindegy, ez az építészeti, meg a szociális része, de ami nekünk föltűnt, hogy a mozgató rugója az nem szimplán egyfajta ignorancia, hanem az, hogy lényegében a politikusok tulajdonképpen meglopják az állampolgárokat, vagy a közvagyon, és azon gondolkodunk, hogy mi, akik alapvetően újságolvasó emberek vagyunk, erről magunktól nem is tudtunk, amíg nem néztünk rendesen utána, és hogy hány ilyen történet lehet még a városban, és hány ilyen történet lehet még az országban, jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan adatbázist, egy térképet, ahol az ilyen ügyeket összegyűjtjük. És lényegében a K-Monitor ebből az önkéntes projektből indult, ami egyébként máig létezik, és egy nagyon népszerű projektünk, hogy van egy ilyen korrupciós közpénzes adatbázisunk, ebben mára 50 ezer újságcikk van különböző történetekről, és ezt a munka azzal indult, hogy leprogramozott az egyik barátom, akivel ezt csináltuk egy ilyen adatbázist, és reggeltől estig olvastuk a sajtót, kerestük a történeteket, ezeket felcímkéztük, és lényegében ezt az adatbázist gyarapítottuk, és idővel egyrészt szervezet szempontjából megpróbáltunk forrásokat teremteni, tehát pénzt szerezni arra, hogy ez egy komolyabb dolog is lehessen, és ne csak a mi önkéntes munkánkra épüljön. Másrészt elkezdtünk szakmailag is az egész korrupció témával sokkal mélyebben foglalkozni, hogy ez hogy működik, az egésznek milyen törvényi nem keretei, de hogy törvényileg hogyan próbálnak fölépni a korrupció, nem milyen társadalmi okai vannak. És lényegében így alakult lépésről lépésre egy ilyen, hogy mondjam, stratégiailag működő civil szervezet, amikor van valami elképzelés, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. És én értem, egy nagyon érdekes utazás is volt, azt hiszem mindenkinek, hogy lesz egy ilyen teljesen, nem tudom, lényegében egyetemi projektből egy ilyen komolyabb civil szervezet, amit sokan látogatnak, tesz a honlapot, meg a munkáira odafigyelnek azért.
Igen, és akartam mondani közben, hogy mi újságírók is használjuk ezt az adatbázist nagyon sokszor, tehát itt ez annyit jelent, ugye, hogy mondjuk, ha egy témáról írunk, akár egy névre, akár a témára rákeresve megjelenik egy csomó újságcikk, ami nagyon megkönnyíti a mi munkánkat, de készítettetek nem is csak olyan tudományos adatbázist, hanem milyen széles körben a nézők, olvasók szemre felhasználható gyűjtéseket, azt hiszem hoteleket is összegyűjtöttetek, ha jól tudom, ugye, amik a NER köréhez köthetők. Mesélj kicsit ezekről, milyen...
Igen, tehát ami azt hiszem a K-Monitornak az egyik különlegesség, hogy ezek a technológiai, informatikai dolgok, ezeket mindig nagyon szerettük, és a munkánknak mindig egy fontos része volt, és az egyik ilyen történet, azok valóban ilyen kisebb-nagyobb adatbázisokhoz köthetőek, ugye az agrártámogatásokról is van egy rendszeres elemzésünk, és amit említettél, a NER Hotel, ott meg lényegében a politikailag kitett közéleti szereplőkhöz, vagy az ő köreikhez tartozó vendéglátó helyeket gyűjtöttük össze, és tettük egy térképre, annak érdekében, hogyha valaki szeretné tudni, hogy egy olyan szállodába, vagy egy étterembe megy, ami egy ilyen figurához köthető, akkor ennek utána tud nézni, tehát itt nem politikai hovatartozás alapján raktuk össze ezt a listát, hanem akik a politika közelében működnek, párt hovatartozástól függetlenül, azt nyilván nem nézzük, tehát minden bizonnyal léteznek olyan mondjuk megnyilvánulásaikban a kormányhoz húzó üzletemberek, akiknek amúgy nincs aktív politikai kapcsolatuk, ők ezen nincsenek rajta, viszont lehet olyan mondjuk az ellenzékhez köthető szereplő, aki korábban vagy jelenleg üzletel amúgy a kormánnyal. Tehát, hogy ezt így kell érteni, és ez is egy népszerű eszközünk, de csináltunk, hogy mondjam, ilyen szórakoztató projekteket is, tehát amikor például föltérképeztük, úgy próbáltuk föltérképezni üzletemberek és mondjuk kormányzati vagy közigazgatási szereplők viszonyát, hogy térképre tettük a balatoni kékszalag versenyek résztvevőinek a listáját, hogy meg lehessen nézni, hogy kik azok a szereplők, akik egy hajóban ülnek, és mondjuk olyan kapcsolatokra rávilágítani, ami egy hivatalos cégadatbázisból, vagy a kormányzati alkalmazottak, vagy kormányzati vezetőkről szóló információk között nem találhatóak. De ezekben a fejlesztésekben is, visszatérve egy picit az adatbázishoz, próbálunk mindig mi magunk is fejlődni, tehát most a idei év, vagy a tavalyi év egyik ilyen izgalmas fejlesztése az volt, hogy magát ezt az adatbázist, amiről meséltem, átalakítottuk úgy, hogy ne szimplán manuális sajtófigyelésre épüljön, hanem lényegben mesterséges intelligenciával keresse ezeket a cikkeket.
A témához kapcsolódó.
És akkor természetesen van egy, ezt mi átnézzük, tehát nem kontrollálatlanul kerülnek oda be adatok, de hogy az az 50 ezres adatbázis, amit mondtam, az egy nagyon értékes tanító adatbázisnak bizonyult, ami alapján egy ilyen modellt elég jól lehetett tanítani.
Amit manuálisan készítettünk.
Amit mi manuálisan készítettünk, tehát sok évnyi munka volt ebbe benne, és ezzel azt reméljük, hogy még több cikk, még szélesebb merítésből bele tud ebbe kerülni, és ez tényleg egy népszerű eszköz, ezt ilyen havonta 30 ezer ember használja, tehát azt gondolom, hogy adatbázishoz képest nem egy rossz szám. Ami változott, hogy nem csak olyan adatbázisokat építünk, vagy olyan informatikai fejlesztéseket csinálunk, amik ilyen értelemben infókat gyűjtenek, vagy mutatnak be, hanem interaktívabb eszközöket is, amik valamilyen mondjuk más szempontból hasznosak, nem is feltétlenül csak nekünk, és nem szimplán mondjuk egy korrupcióellenes eszköz, hanem egyfajta állampolgári tudatosítás vagy részvételt segítenek elő. Tehát van például egy közérthető költségvetés nevű eszközünk, amit kifejezetten önkormányzatoknak készítettünk, hogy egyszerűen be tudják mutatni, hogy mire költik, hogy néz ki a költségvetés, mire költik az adó fizetők pénzét.
Tehát ők ezt a, nem tudom, ez egy szoftver, vagy applikáció, vagy igen, egy program, amit ők egy önkormányzat használni tud, ahhoz, hogy az ő saját választóit, a lakóit, ott a szavazókat.
Igen, ez egy teljesen nyílt forráskódú ingyenes eszköz, tehát ez bármelyik
ez egy prezentációs eszköz.
Lényegében be kell, tehát hogy egy össze kell rakni egy a költségvetést egy adott formátumban, amit igyekeztünk minél közelebb hozni azokhoz a formátumokhoz, amikben ők amúgy dolgoznak. Ebbe betöltik a költségvetéseket, és onnantól ez a program ilyen elég egyszerű módon vizualizálja ezt, és sok mindenféle információt
bemutatja, hogy mennyi megy szociális kiadásokra, mennyi megy útépítésre, és használják sokan
ezt? És használják, tehát ez van Terézvárosban, Józsefvárosban, Baja is csinált ilyet, Újpesten is volt ilyen, tehát sok kerület csinálta, és van folyamatosan érdeklődés is, valamilyen szinten ebben szoktunk is segíteni, hogy ez létrejön, de úgy van kitalálva, hogy ezt maguk az önkormányzatok tudják csinálni. Van egy másik eszközünk, annak meg az a neve, hogy Party Map, amiben a party, a részvételiség, a participáció, vagy participationnek a rövidítése, ez pedig egy ilyen részvételi térképezős eszköz, ami mondjuk azt szolgálja, hogy egy önkormányzat fel akar újítani egy közterületet, vagy valamilyen fejlesztést tervez, akkor ehhez meg tudja kérdezni egyszerű módon a környéken lakó, vagy az az érintett állampolgárokat, hogy neki kerül mi a véleményük, vagy amit megtörtént egy beruházás, ezt véleményeztetni lehet, hogy tényleg úgy működik-e, elégedettek vele. Vagy egyébként civil szervezetek is szokták ezt használni, amikor ők szeretnének valamilyen ügyet képviselni mondjuk az önkormányzat felé, vagy az állam felé, és az ehhez szükséges információkat, véleményeket,
felmérik az igényeket,
és gyűjtik össze, igen.
Igen, ez egy nagyon fontos eszköz. Egyszer emlékszem, Londonban sétálva, nem messze a Buckingham palotától, egy zebra, egy ilyen gyalogos átkelő helyen a lámpának az oszlopára volt ráragasztva egy ilyen véleménykérő, hogy itt is írt jelezt, hogy szeretnéd, hogy ez meg ez épüljön, és ez egy nagyon klassz dolog lenne. Picit visszatérve az előző adatbázisra, a NER Hotelesre, meg a Balatonosra, hogy panaszkodtak, esetleg voltak emberek, akik tiltakoztak, panaszkodtak, pereltek benneteket esetleg emiatt?
Szoktak, vagy van, akik panaszkodnak, ennek van egy elég transzparens módszertana, tehát ezt meg szoktuk nézni. Olyan is előfordult, hogy mi tévedtünk, tehát ilyen esetben nyilvánvalóan leszedjük az illetőt, vagy módosítunk egy bejegyzésen. Ugyanígy a másik adatbázis esetében előfordulhatnak hibák, ezekre igyekszünk nagyon figyelni és gyorsan reagálni. Egy esetben pereltek be minket, de ebben az esetben megnyertük a pert, tehát azt gondolom, hogy itt lényegében egy könyvtárról beszélünk, tehát itt mi senkiről semmit nem állítunk, amit amúgy nem fogalmaztak meg egy újságcikkben, és mi azt abszolút követjük, hogy mondjuk megjelenik egy helyesbítés valamivel kapcsolatban, egy helyresigazítás, és ezeket ugyanúgy
akkor
rögzítjük.
Frissítitek
is. Sőt, azt is felajánljuk bárkinek, hogyha olyan információ, vagy olyan cikkek jelennek meg, amikkel ő nem ért egyet, ő nyugodtan elküldhet nekünk egy személyes állásfoglalást, ezt is közzé tesszük. Tehát itt a széleskörű tájékoztatása lényeg, és az, hogy az olvasók maguk döntsék el, hogy mit hisznek el. Ezzel próbáljuk azt elkerülni, hogy nyilvánvalóan ezeket a korrupciós ügyeket, vagy ilyen közpénzes vádaskodásokat használják politikai szereplők egymás lejáratására. Tehát, hogy ne szimplán az legyen, hogy egy-egy narratíva csak valamilyen szemszögből jelenik meg, hanem minél több szempontból szerepel. Nyilván olyan dolgok, amikről lehet tudni az elejétől fogva, olyan blogokon jelennek meg, hogy teljesen hazugságokat, gyűlöletbeszédet tartalmaznak, ezeket nem rögzítjük.
Nem használjátok nyilván. És amióta működtök, ez hány éve van pontosan?
Ez idén lesz 18
éve. 18 éve. Aztán észreveszel-e, vagy a kollégáiddal észrevesztek-e változást abban, hogy milyen a korrupció Magyarországon?
Igen, ugye az, amit sokszor szoktak erre a kérdésre mondani, hogy a természetét tekintve nagyon megváltozott, ezt mi is tapasztaltuk, ennek a legfőbb eleme az, hogy a korrupció mondjuk egy rendszer hiba volt, azt gondolom, hogy nagyjából 2010-ig, tehát nagyon elterjedt volt, azt nem is nehéz is mérni, hogy mikor volt a elmúlt 30 évben ilyen nagy, olyan nagy, de a jellegéről azért nagyon azt gondolom, hogy sok információ és sok mindent el lehet mondani. Tehát az, hogy mondjuk a politikai korrupciót, tehát most nem a rendőrök megvesztegetését, a hálapénzre gondolok, hanem a politikai korrupciót nagyon nagy mértékben a politika finanszírozása, a párt finanszírozása határozta meg a rendszerváltás után. Lényegében egész 2010-ig úgy, hogy ilyen fekete kasszákat működtettek, meg informális szívességbankokat, a pártok, üzleti körök annak érdekében, hogy a holdudvarukat, a kampányaikat finanszírozzák, ennek érdekében térítettek el közbeszerzéseket, EU támogatásokat,
privatizációt. Pillanat, hogy szívességbank alatt mit értesz, hogy hát ha van, aki nem...
Hát, hogy mondjuk az, hogy kapsz egy beruházást, kapsz egy megrendelést, és majd kérek érte valamit cserébe, tehát olyan dolgok, amikor nem feltétlenül cserél gazdát egy Nokia-s doboz, vagy egy aktatáska pénzzel, hanem kialakul egy olyan viszony.
Egy biankócsek, hogy később fel lehet.
Igen, valamit megkérnek érte cserébe. Ugye ezek sokkal nehezebben követhető dolgok. És ez alakult át úgy, nyilván ennek elemei most is léteznek, de alapvetően egy olyan rendszer épült ki, aminek központi eleme a korrupció, egyfajta teljes tőke vagyon újraelosztás zajlik, amiben egy új politikai osztály, egy új elit fölépítése volt a cél, és ebben a teljes állam alárendelt kellett ennek az átalakításnak, és ennek a célja lényegében, vagy a hosszú távú célja az, hogy akár politikai hatalom nélkül képes legyen ez a politikai garnitúra hatalmat gyakorolni, a gazdasági, a kulturális, a média erőforrásain keresztül.
Amennyiben leváltásra kerül ez a gárda egyszer, akkor is a kezében fussanak össze a szálak.
Olyan szálak, amivel megkerülhetetlenek lesznek, vagy akár meg tudnak buktatni kormányokat, vagy nagyon nehezé tenni demokratikus megválasztott kormányok munkáját, tehát ez az elmúlt 15 év egyértelműen arról szól, hogy lehet az állami erőforrásokat a jelenlegi kormány közelében szereplő gazdasági szereplők, mindenféle más szereplőkhöz átjátszani, és kialakítani ilyen értelemben egy ilyen alternatív hatalmi rendszert, ezt fönntartani, és ugye ennek a következő egy fázisa az lett, amikor viszonylag sok pénzt már elkezdtek kipumpálni, hogy hogyan lehet olyan szektorokba fektetni, ahol ez önműködően további jövedelmek bevételeket termel, tehát egyébként az egész turizmusba való fektetés egy ilyen dolog, hiszen az emberek mennek nyaralni, külföldiek jönnek Magyarországra, tehát azt a pénzt, amit mondjuk elloptak közbeszerzéseken keresztül, majd valamibe be kellett fektetni, azok például ilyen ingatlan, illetve turisztikai projektek lettek, de látszik, hogy mondjuk a terjeszkedés a bankszektorban, az élelmiszeriparban, a kereskedelemben, energiában, ezek mind ebbe az irányba mutatnak, és hát ami most látszik, hogy valószínűleg például az egészségügy is egy ilyen szektorát tud válni, ahogy lényegében hagyják leépülni az állami egészségügyet, növekedni a magánegészségügyet, amire nyilván prédaként tekintenek.
És hogyan változott a ti munkátok, követve a korrupció jellegének a változását, vagy változott-e a ti munkátok benne?
Változott, igen, eszköztár tekintetében is változott, és azt mondanám, hogy megközelítés tekintetében is. Az eszköztárban például az elmúlt években egy új elem a pereskedés volt, leginkább információszabadság tekintetében, ugye ez arról szól, hogy olyan adatokat, szerződéseket, információkat, amiket az állam állít elő, és az állam működéséhez kapcsolódnak, ezeknek egy nagyon széles körét amúgy közzé kell tenni, proaktívan vagy kérésre. Az állami gyakorlat a mi tapasztalatunk szerint ebben egyre rosszabb, nem csak azokat a jogszabályokat rontják le, amik ezt a hozzáférést garantálják, hanem a gyakorlatban is próbálják ezeket az adatigényléseket visszautasítani, vissza is utasítják.
Nektek is van sok adatigénylésetek ezek
Igen, szerint? Nekünk is egy évben nagyságrendileg mondjuk 50-60 adatigénylésünk van, ezeknél van saját tapasztalatunk, és ugye akikkel együtt működünk, dolgozunk, akár újságírók, akár más civil szervezetek, rendszeresen látjuk ezt, úgyhogy emiatt kellett elkezdeni azzal foglalkozni, hogy ilyen esetekben pert indítsunk ezek ellen, az adatgazdák ellen, akik nem adják ki az amúgy közérdekű adatokat, és így megpróbálni ezeket nyilvánosságra hozni. Vegyes sikerrel, vannak olyan ügyek, amikor abszolút sikerült ilyet elérni.
Mondjuk az 50-60-ból egy évben hozzávetőleg
Perünk olyan 10-11-2-3-4 perünk van, ha jól emlékszem, ez a nagyságrend, tehát ezek az, ahol indítunk is pert, nyilván vannak olyanok, ahol úgy ítéljük meg, hogy nem éri meg, vagy nem fér bele a kapacitásainkba, tehát ennél több elutasítás van, de mondjuk ennyi pert indítunk. Egy ilyen folyamatban lévő ügy például, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és fontos, az annak a tanulmánynak az ügye, amit a Boston Consulting Group készített a belügyminisztérium megrendelésére.
Az egészségügy átalakításáról.
Így van, az egészségügy átalakításáról, amit nem hoztak soha nyilvánosságra, sőt, mondjuk az orvosi kamarával, vagy orvosi szakmai szervezetekkel sem osztottak meg, tehát lényegében egy teljes átláthatatlan struktúrában, módon zajlik az egyik legfontosabb állami rendszernek az átalakítása.
Bocsánat, készült egy tanulmány, ami alapján különböző döntések is születnek vélhetően, és ezt azóta sem, és ez már több évvel ezelőtt volt.
Így van. Tehát ez nem is egy friss történet, ez több éve zajlik. Itt Szlovákiában volt erre példa, hogy ugyanúgy ettől a cégtől rendeltek meg ott egy tanulmányt, ami megalapozta a szlovák egészségügy átalakítását, ami egyébként közben leállt, és ehhez hasonló tanulmányt rendelt meg a magyar állam annak érdekében, hogy előkészítse, vagy elkezdje ezt végrehajtani, és azt látjuk is, hogy ennek a lépései amúgy történnek. Ugye zajlik az egészségügyben egy reform folyamat, hogy pontosan hogy van ez megtervezve, mi a célja, mi a kiindulási állapot, ezt nem lehet tudni, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas probléma. Úgyhogy Ennek a tanulmánynak a megszerzésért is indítottunk pert.
És ez még folyamatban is van.
Ez még folyamatban van, jelenleg
több
az
éve,
alkotmány
éve,
bíróságon van. Ugye több körben indult el, mert a céget is pereltük, és a belügyminisztériumot is. Tehát, hogy igyekszünk olyan ügyekben pereskedni, amik tényleg fontos ügyek vagy érdekes adatok, és igyekszünk amúgy segíteni másoknak is, akár újságíróknak, hogyha olyan ügyről van szó, ami szerintünk fontos, vagy érdekes maga a jogilag a kérdés, és ahol mondjuk az a szerkesztőség nem teheti meg, vagy nem fér bele a saját kapacitásaiba, hogy az adatoknak utána menjen. Tehát ez mondjuk az eszköztárunknak egy része, ahol ez a kettő, mondjuk a stratégia és az eszköztár pedig összeér, az mondjuk az önkormányzati szinten látszódik jól, ahol hogy mondjam, az inkább reaktív civil működés helye, tehát amikor egyszerűen arról azzal foglalkozunk, hogy bemutatni a korrupciót, ügyeket felderíteni, ezekről beszélni, azzal foglalkozunk, hogy mit lehet ezzel hosszú távon tenni. Mert azt látjuk, hogy hiába buknak meg mondjuk korrupciós ügyekbe akár politikusok, hogyha alapvetően a politikusi gárda minősége nagyon rossz, vagy a közigazgatásban nincsenek meg azok a nem olyan szemléletben dolgoznak az emberek, és nincs meg azok az eszközök, amikkel tulajdonképpen immunis tud lenni egy intézmény, vagy egy közösség a korrupció ellen, akkor ezek újra termelik magukat. Tehát arra gondoltunk, hogy fontos egy sokkal hosszabb távú építkezés is, és ebben nekünk kell fektetni. És ennek
mit tudtok tenni ezért?
Igen. És ennek az egyik területe számunkra az önkormányzati szféra és a civil szféra, tehát azok az eszközök, amikre utaltam a költségvetés vizualizációval, vagy ezzel a részvételi térképezős platformmal, ezt a célt szolgálják, de ez volt például az Ez a Minimum nevű kampányunk is, amikor arra szólítottunk fel önkormányzati képviselőket, hogy ezt csatlakozzanak és hajtsanak végre, vagy lépjenek fel olyan átláthatósági változások érdekében, amik az egész kerület, vagy egy önkormányzat működését tehát sokkal transzparensebbé teszik.
Igen, igen, tehát ez azt jelentett, hogy akkor a weboldalon meg kellett jeleníteni a költségvetésüknek a megfelelő, ami egyébként is kötelező lenne.
Részben olyan ok, ami kötelező, tehát ugye azt nyilván megnéztük, hogy elég sok ilyen tragikus a helyzet, tehát hiába írja elő a törvény, az önkormányzatok és állami intézmények is egyébként ennek nem felelnek meg, tehát nagyon sok olyan információ, amit neked, nekem, állampolgároknak joguk van tudni, mert a mi adóinkból működik, mert mi tartjuk fent lényegében ezt az egész rendszert, és minket kell, hogy szolgáljon. Ez a beszámolás teljesen elmarad. És akkor megnéztük, hogy ebből mik azok a ténylegesen fontos információk, és mik azok az információk, amiket mondjuk a törvény nem követel szigorúan meg, de hogyha tényleg az a célod, hogy az állampolgár hozzáférjen, akkor ezt is teljesíteni kell, mondjuk az, hogy szerződések kereshetővé legyenek, vagy kereshetőek legyenek, mert mit ér az, hogy föltöltenek 10 évnyi szerződést beazonosíthatatlan, beszkennelt dokumentumok alapján, abban senki soha nem fog megtalálni valamit, tehát formálisan mondjuk akár kipipálhatnak egy törvényi kötelezettséget, vagy költségvetési dokumentumokat.
De mégis használhatatlan.
Igen. Tehát, hogy ne rekedjünk meg ezen a szinten. És ebből összeállítottunk egy 6 pontos csomagot, ez érintette a szerződéseket, adatigényléseket, költségvetést, a hivatal munkáját, a testület munkáját, tehát előterjesztések, beszámolók, stb. És utána ezt elkezdtük, ugye ehhez akkor 400 önkormányzati képviselő csatlakozott, ezek közül 200-at megválasztottak, polgármestereket is, és lényegében ezzel a programmal kezdtünk el dolgozni. Ez elég ismert is lett az önkormányzati szektorban, hiszen nagyjából 2 évente szoktuk is mérni, hogy hogyan zajlik kiemeltebb önkormányzatok, városok esetében az átláthatóság alakulás, és azt látjuk, hogy akik ehhez csatlakoznak, és akik odafigyeltek, ott ez kifejezetten javul, és bizonyos olyan standardeket sikerült ezzel elültetni, amit ma már sokkal nehezebb megkérdőjelezni, és amiket nem teljesíteni, meg sokkal cikibb. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy ezt frissítjük, ezt egyébként az Átlátszóval és a Transparency International-el közösen csináltuk és csináljuk. Tehát itt van egy nagyon jó együttműködés a 3 szervezet között, és jó munkamegosztás, és ebben a kampányban, vagy ebben a munkában kifejezetten látjuk, hogy önkormányzatokban ez a fajta hozzáállás javul. Ez csak egy eleme a történetnek, meg foglalkozunk részvételi dolgokkal is, hogy hogyan lehet mondjuk állampolgárokat részvételi költségvetésen keresztül
bevonni. Hogyan lehet bevonni az állampolgárokat a döntésekbe, mondjuk egy park átalakításáról, vagy egy uszodaépítésről.
Vagy az önkormányzat pénzének az elköltéséről. Tehát ez azért fontos, hogy egyszerűen az a nagy szakadék, ami a közigazgatás, vagy az állami intézmények, vagy az önkormányzatok között és az állampolgárok között van, ez csökkenjen, és az emberek sokkal inkább magukénak érezzék ezeket az intézményeket, amik egyébként tényleg is az övék abból kifolyólag, hogy ugye ők tartják fönt, és értük vannak. Tehát, hogy az ilyen jellegű tevékenységek sokkal hangsúlyosabbá váltak, Ennek egyébként az is eleme, hogy olyan alkalmakat teremtünk, olyan tréningeket, ahol ezekről a dolgokról lehet beszélgetni, vitatkozni, tehát próbálunk segíteni egy olyan szemléletváltást, ahol ez meg tud történni, és nyilvánvalóan Magyarországon jelenleg és sokkal inkább az önkormányzati szféra, ahol nagyon sokféle vezető van, nagyon sokféle párt aktív, és nagyon sokféle szemléletmód uralkodik, tehát nem az van, mint az állami szinten, hogy egyszer eldöntötték, hogy akik civilek, azok mind az állam ellenfelei, vagy független civilek, és, és mondjuk kritizálják a kormány működését, azok mind az állam ellenfelei, ügynökök, stb. Ezért szóba se állunk velük, hanem itt tényleg nagyon sokféle hozzáállás van. Olyanok is, akik amúgy kritikusak lehetnek bizonyos tevékenységeinkkel, de más dolgokat elismernek, és ez egy nagyon értékes párbeszéd, azt hiszem, ami sok helyen emiatt el is indult.
És annál is inkább fontos ez a szemléletformálás, mert ugye az elmúlt években a nagy ismertségre szertett közérdekű bejelentők sorsa is, ahogy alakult, néha szomorú és nehéz, tehát kevés ilyen ember van, ugye emlékszünk Horváth Andrásra, aki a NAV bejelentője volt, és azt hiszem, hogy ő komoly nehézségekkel találkozott utána, és nem volt ezzel egyedül, és nyilván nem elegendő az, hogyha egy-egy ember elszigetelten próbál bármit is tenni, mert ha a közeg, amiben él, akkor ez... akkor nem követi ezt, akkor ez nagyon komoly nehézségeket és eredménytelenséget is. Az is ugye ezzel mi nagyon gyakran találkozunk, például abban, amikor egy-egy ügyről írunk, hogy nagyon sokszor név nélkül nyilatkoznak a forrásaink, és hogy ez is megnehezíti, szerintem csökkenti a hatását is ezeknek az újságcikkeknek. Tehát nyilván nagyon fontos, hogy ti próbáltok a társadalmi közegen változtatni egy picit.
És ugye ennek része is teljesen így van, ahogy mondasz, és nekem egyébként ez csak így gyorsan visszaemlékezés még a K-Monitor elejére, amikor ugye mi is foglalkozunk közérdekű bejelentőkkel és az ő védelmükkel, és először életemben találkoztam egy hölgyel, aki maga is egy elég csúnya kartel felderítésében vett részt, így lett közérdekű bejelentő, ez egy Gabona kartel volt, lehet, hogy emlékszel, ez is a 2000-es években volt. Még ugye lényegében ott a Gabona ipari cégek emelték meg összehangolva lisztárát, tehát az összes állampolgárt, aki valamilyen lisztartalmú terméket fogyasztott, meglopták ezzel, és ez a nő vett, vagy ez a hölgy vett részt ennek a felderítésébe, hajlandó volt erről beszélni és mesélni, és mondta, hogy hát ha most lenne abban a helyzetben, mint amiben volt, amikor erről értesült, inkább fölmondott volna és elment volna a fenébe, mert nem csinálna még egyszer végig azt a tortúrát, ami be ezzel került, és amit ugye mondtad Horváth András esetét, vagy ugye most a Bátonyi Pétert, aki a műemlékvédelmi hivatalból, vagy osztályról jött el, vagy rúgták ki, mert szóvá tett ott benti problémákat és visszaéléseket. Ez egy máig jelenlévő dolog, és azt gondolom én is, hogy ezeknek az embereknek, akik ilyen bátrak és vállalják, hogy a közérdek érdekében felszólalnak, nekik fontos, hogy legyen egy olyan támogató közösség, aki segíti őket, a jogszabályok is legyenek ilyenek, egyébként zárójel, ugye erről kevesebbet beszéltünk, még egy zárójel, van az Európai Uniónak egy bejelentő védelmi irányelve, azt a magyar kormány direkt úgy ültette át, hogy mondjuk egy nagyon fontos eleme az, hogy azoknak is védelem jár, akik a sajtóhoz fordulnak, ez kihagyta belőle. Tehát ilyen dolgokkal is foglalkozunk, hogy mondjuk próbálunk kötelezettségszegési eljárást kezdeményezni, hogy ez ilyen szándékos mulasztásokat
tehát a szabályozásban meglévő
hozni, tehát hogy nem csak igen, közvetlenül próbálunk támogatást nyújtani, hanem mondjuk a jogszabályi kereteket is javítani azokban a témákban, közérdekű bejelentők védelme, közbeszerzési rendszer, információszabadság, vagyonnyilatkozatok kérdése, tehát számos ügyben ezen is változtatni, vagy ezen is javítani, vagy legalább meglegyenek azok a javaslatok, hogy azt lehessen mondani, hogy mindenki tudja, hogy mit kéne csinálni, egyszerűen a kormány ezt nem szeretné megtenni. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy olyan helyi közösségek, ahol, tehát nem is kifejezetten, vagy nem is feltétlenül egy bejelentő, de mondjuk helyi közösségek, akikben valami fölmerül, hogy őket zavarja, hogy be akarják építeni a környéken lévő tópartját egy befektető, és nem vonják be a lakosokat, vagy nem is beszélnek arról, hogy más is lehetne csinálni, hogy ezek az emberek megtalálják azokat az eszközöket, azokat a lehetőségeket, hogy a saját érdekeiket érvényesíteni tudják. Ugye ez már egy picit eltávolodik a szigorúan vett korrupciós munkától, de ugye itt az a fontos, hogy ez azért fontos, mert azt gondoljuk, hogy valójában egy olyan társadalomban tudunk korrupció nélkül működni, ahol az emberek jelentik az immunrendszert, és lényegében nem is fogadják el az olyan működést, ami ez a korrupt működés, és ehhez viszont nagyon fontos a részvétel, és az emberek aktívan próbálják alakítani az ő környezetüket, és figyeljék, hogy mi történik, legalább a közvetlen körülöttük lévő közügyekben.
Ez egy nagyon szép cél, és mennyire látjátok ezt megvalósíthatónak? Láttok-e javulást, mennyire vagytok optimisták a jövővel kapcsolatban?
Nyilván itt van egy nagyon erős kontraszt a között, amit az ember állami szinten lát, ami egy ilyen totális autoriter fordulat, ami az országban történt, és mindenfajta demokratikus folyamat elfojtása, és azok büntetése, akik megpróbálnak felszólalni, vagy valamilyen alternatívát kérni, mondani, javasolni, és egyébként helyi gyakorlatok, amikben nagyon jó példákat is látunk, fantasztikus emberekkel ismerkedtünk meg, civil oldalon, önkormányzati oldalon, akik őszintén szeretnének javítani azon, ahogy ez az ország, vagy az ő közösségük működik. Tehát ilyen szempontból abszolút lehetünk optimisták, hogy van ennek jövője, és lehet máshogy csinálni, és van is rá igény, így van. Nyilván ez egy nagyon kemény munka, és egy nagyon hosszú távú munka, és azt gondolom, hogy például a pártoknak az egy nagyon nagy felelőssége, hogy az elmúlt években nem igazán fektettek ilyen jellegű hosszú távú építkezésekbe, és egyébként a civil szférában is viszonylag kevesen, és ez a fajta hosszú távú építkezés nagyon későn indult el, és azt gondolom, hogy ez megúszhatatlan, tehát lehet kormányokat leváltani, de hogyha lényegében ugyanúgy működünk tovább, mert egy rossz működéshez vagyunk szokva, akkor csak a székekbe ülnek be más rossz politikusok, de az ország nem fog máshogy működni.
Ez egy nagyon szép záró mondat volt, de volt olyasmi, amiről nem beszéltünk, és úgy érzed, hogy fontos lenne a ti tevékenységetekkel kapcsolatban?
A mi tevékenységünk, mert szerintem ami nagyon fontos, hogy mi is attól vagyunk erősek, és akkor vagyunk erősek, hogyha sokakkal tudunk együtt működni, tehát hogy amit mondtál, hogy van egy kifejezetten olyan kormányzati szándék, hogy ugye izolálja a civil szervezeteket. Nekünk az mindig nagyon hasznos, hogyha olyan emberek vannak, akik segítik a munkánkat, ez lehet adományokon keresztül, de akár az is, hogy szakemberként tippeket adnak, vagy segítenek nekünk informatikai fejlesztésben, jogszabályok elemzésében.
Vannak továbbra is önkéntes segítőtek?
Így van,
is?
Tehát mindig vannak önkénteseink, vannak, akik apró munkákban segítenek, vagy kisebb feladatokban is vannak, akik nagyon komoly szakmai munkát végeznek. Tehát azt gondolom, hogy nekünk és a civil szférának általában ez a fajta párbeszéd és ez a fajta együttműködés másokkal ez egy nagyon fontos dolog, és ezt remélem, hogy ez fönn tud maradni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a
Köszönöm
továbbiakhoz. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora, amelynek vendége Lederer Sándor, a K-Monitor alapító igazgatója volt. Én Horn Gabriella vagyok, köszönjük szépen a figyelmüket.